Pesten születtem, 8 éves korom még egy úri gyerek környezetben nőttem föl. Mondhatnánk azt, mert hogy a fő utcában laktunk a várban, vár alatt, szüleimmel, de hogy attól függetlenül az egy gyerekként a várban lenne, az nagy királyság. Tényleg a vár volt a játszóterünk. És ezt nagyon élveztem. Dobottyányba jártam általánosba. Azt is szerettem, csak aztán közben kiköltöztünk Békésmegyerre. Akkor még akkoriban költöztünk ki, amikor csak az a másik, a régi oldal létezett, és nem volt csak beton. És egy behol egy fa. És még egy darabig visszajártunk, vagy visszajárhattam a fő utcába általánosba, de amikor kiestem az emeletre, akkor eltanácsoltak, hogy talán mégse kéne ide járni, hogyha van Békésmegyeren rendes iskola. Az nagy mák, hogy túléltem. Különben játszottunk, az egy ilyen régi építési iskola, és volt ilyen vastag márványkorlát, hogy csúsztunk le a földszintig, és ott egyszer neki szaladtam, hátulra meg kaptam egy kis lendületet, és így kiestem.
Második
róla? Második. Szóval az durva volt. Mert akkor volt durva különben, amikor ez történt, 8 vagy 9 éves voltam, akkor volt durva, amikor egy hét után visszamentem a sugóba, és úgy megláttam, hogy honnan. Csak úgy életemben először megjött, hogy ez hajszálom múlt. Hogy ott tényleg maradtam. Nőn is, akkor kiköltöztünk Békésre, és ez nekem szörnyű volt, szóval tényleg itt nem volt semmi egyáltalán. És akkor egy iskola, sehol egy ismerős, több új közösség, meg mit tudom én, és ezt így nehezen nem észtettem meg, akkor otthon sem voltak már egy rendben a dolgok. És akkor nagyon ki voltam, és akkor egy darabig el voltam a sporttal, meg ilyesmi, de hogy nagyon nem éreztem jól magam a bőrömben. Aztán megtaláltam a kézlabdát, meg egy szinte azzal egy időben ugye a zenélést. Apám is gitárt volt, a zenélt, voltatom gitárja, én meg így rákattantam, nem is, elsőre nem is a punkra, hanem erre az új hullámra, ami akkor jött, hogy akkoriban menő volt mondjuk a, mit tudom, az Iron Maiden, meg az AC/DC, meg meghallottam a Police-t, és elájultam meg a B-52-t, meg az ilyen jellegű zenéket, akim az tetszett nagyon. És akkor kezembe vettem egy gitárt, elkezdtem gyakorolgatni, aztán jött a punk is. De hogy engem igazából nem annyira az ideológiai része fogott meg, hanem sokkal inkább a zenélés, hogy csináltunk mi valamit. És akkor lettek hozzá emberek, akkor gyorsan alakultak a zenekarok, ha valaki tudott már 3 akkordot, akkor már lehetett zenekart alapítani. És akkor először játszottam a Trottelbe, aztán oda még hívtak, aztán együtt csináltak a Marina Revüt, ami már azt gondolom egy viszonylag, hogy is mondjam, jó zenekar volt, vagy talán tudott újat csinálni akkoriban. Aztán később lett ebből az AMD. De mit hozadéka volt ennek mondjuk, hogy nyilván 15-16 éves kölykök voltunk, és hogy attól függően a rendőrség azért ránk kattant. Szóval nehéz volt feljutni, általában egyszer lehetett valahol. És nem azért, mert mi volt, szóval lettünk volna botrányosak, hanem azért mondták, hogy ez azért a szövegekkel sok, és akkor trükköztünk azzal, hogy le kell adni, vagy nem, vagy mit adunk, stb. És akkor ez a marinás történet nagyjából egy év alatt ki is futatta magát, mert hogy a névnek köszönhetően is, hogy akkor az új hullám ment, és a punkzenekaroknak meg punkos neve volt, és mi el tudtuk adni magunkat, hogy a műfázok meg ilyen helyeken, ez nem kimondottan punkzene, hát amikor látták a koncertet, akkor azért gyorsan szembesültek vele, hogy ez valami átverés volt, vagy nem is tudom. És akkor nagyjából ugye ennyi, egy év alatt ez így kifutotta magát, meg a másik, hogy elkezdtek begzelni minket a rendőrök, és akkor gyorsan úgy döntöttem, hogy lepattanok külföldre. És amint tehettem, mentem is. De az mondjuk villámgyorsan leesett nekem kint, hogy ez örökre nem tudnék elmenni Magyarországról, szóval annyira más kultúrkényezet, és ilyen volt bennem ez a dac, meg ez a fiatalos izé, hogy akkor majd megmutatom a világnak, meg ilyesmit, de hogy akkor, nekem akkor is hiányzott az, hogy magyarokkal magyarul, vagy pedig Ausztriában, Németországban, Hollandiában még zenélni is tudtam, és azt mondom, hogy tök jó közeleket fogtam meg, de hogy ettől függetlenül 2 év után hazajöttem, és akkor kezdődött az AMD. A drog meg igazából elég könnyedén cseperedett az életembe, vagy jött az életembe. Anyának nagyon jó könyvtára volt, és én olvastam mindenfélét. Azt mondom, nagyon sok könyvet sokkal hamarabb elolvastam, mint kellett volna. Faltam. Nagyobb az volt a drogom gyerekként. A zene mellett, és erre tökélem, viszont 13 évesen kezembe került egy könyv, az a Útlevél a pokolba című Romániába kiadott könyv a kábítószerekről. És nem tudom megfogalmazni, miért igazából, de hogy azt én elolvastam. Az mai napig azt mondom, hogy viszonylag ilyen objektív, meg reális bemutatása egy a szervhasználatnak is, meg a következmények, meg ez hogy működik a világban, de hogy azt én azt akkor eldöntöttem, hogy egyszer közelembe kerül, akkor ki fogom próbálni. És 15 évesen közelembe is került, nyilván kipróbáltam. És azt lehet mondani, hogy tényleg hetek alatt napi használóvá váltam. És több fura, mert hogy legalábbis most utólag látom, hogy engem a drogozásban, ami igazából megfogott, az nem az volt, nem az a forma voltam, aki állandóan szétcsapta magát. Bennem mindig, szóval én szinten tartó használó voltam, bennem mindig kellett legyenek kevés, és azért egy jól együtt tudtam működni a világgal. Ami egyébként nekem így nehezen ment, mert hogy mindig ilyen kívülállónak, meg ilyen, nem is tudom, minek éreztem magam, oda nem illőnek bárhova. És ezt így egyszer egy barátom fogalmazta meg ilyen viccesen, hogy én még a punkok között is ilyen szubkultúra voltam, én voltam a békepunk. Úgyhogy szerettem a Crust, meg a Flexet, de ezt meg így nem nagyon bírtam az erőszakot. Szóval, és de nekem az így azt adta még igazából, hogy így valami békébe lettem magammal. Nem kellett érezni, stb. És nyilván az egy tök más időszak volt, mert hogy fillérekből lehetett cuccozni, nem annyira folyt bele a bűnözés. Nyilván törvénybeütköző volt receptet hamisítani, meg patikákat feltörni, de hogy lebukás veszélye volt, kisebb volt, és mondjuk a feltörtem egy patikát, azzal egy évig el voltam. És úgy ritkán kellett így máshoz nyúlni. De hát, ahogy mindenkit, ugye engem is előbb-utóbb így beszippantott ez a történet, de én mire következményét láttam a szerhasználatnak, azt szerintem majdnem 10 év eltelt. Szóval addig nem nagyon tudtam, hogy tudtam, hogy mert az egy elvonás, mert volt, hogy el akartak vinni katonának, és bementem egy kórházba, hogy én függő vagyok, én nem tudok katona lenni, és ott megéltem azt, hogy milyen zunkofizikai elvonás van az embernek, de egyébként meg mindig hozzájutottam, szóval ez itt annyira nem volt parázs nekem. És akkor közben megjött az AMD, oda elhívtak gitározni, és akkor nagyjából nekem itt teljesült is minden álmom, mert hogy elkezdtünk zenélni még a szocialista érába, akkor az elképzelhetetlen volt egy zenekar külföldre járt turnézni, és nagy lemeze lesz, meg ilyenek. És ez nekünk akkor így minden megvalósult ebből, és én tök rendben voltam. Meg ma is azt mondom, hogy azt sem, amit én kitaláltam magamnak az életben, az valami megvalósult. És akkor ez így tök rendben. Aztán persze a cuccozás kifutotta magát, mert hogy patikákból kikoptunk, mert közben azért patikusok is rájöttek, hogy mire használjuk, mi a morfint, és meg a különböző kodein alapú gyógyszereket, meg a nagyvilág is rájött, már mint úgy értve itt az egészségügy, és akkor egyre nehezebb volt hozzájutni, és akkor jött a heroin, meg az ópiátok, aztán... És azért ott azért már voltak olyan dolgok, amiről azt gondoltam, hogy ezt nem biztos nem fogom soha megcsinálni, mit tudom én, hogy árulni fogok, vagy lehúzok embereket, vagy ilyenek, és ez nekem is egy ilyen... Szóval már nem éreztem annyira jól magam, amikor jött ezzel az a bűnözéses történet, meg az állandi para rendőröktől, meg ilyenek, de hogy akkor már cuccozni kellett, szóval azért csináltam. És, igazából egy bizonyos szempontból klasszikus történet, mert előbb-utóbb elegem lett ebből. Szóval amikor már rájöttem így... 37 éves, hogy nem ezt a lovat akartam. Nyilván, ami engem nagyon sokáig egybe tartott, az a zenélés. Szóval, amíg ment a zenekar, addig velem se voltak különösebb bajok, meg nem éreztem így, hogy szétesnék. Aztán meghalt az énekesünk, és akkor az lett egy ilyen zenekar életében, és egy törés, aztán lett egy másik, de azzal, hogy nem ugyanúgy működtek a dolgok, és valahogy így, tudom én, 2000-es évek elején így besokaltam. És akkor jött 4 év, hogy próbáltam egyedül leállni, persze nem ment, természetesen. Nem tudom, ki olvasta esetleg a Mesztel nevédet. Abban van egy olyan 15-16 féle leállási módszer is, ami ez volt gyomorom, azt kipróbáltam. De nem sikerült, és ez engem ilyen kurvára kiakasztott, vagy bosszantott, hogy hogy lehet az, hogy bizonyos dolgokban azt gondolom, hogy tök sikeres tudok lenni, meg ezt igazolja vissza a világ is, de hogy ez, hogy leálljak, ez nem megy, ez engem nagyon kiakasztott. Kurvára dühített, hogy nem akarok cuccozni, tényleg majdnem is azt mondom, hogy az utolsó 4 évben nem akartam, de arra a kurva kis paketre, meg benne a porra, vagy a mágtára, egyszerűen nem tudom azt mondani, hogy nem. Hogyha ott van a közelemben, akkor kell, ha meg nincs, akkor meg olyan kutyaszerűen érzem magam, hogy az elmondhatatlan, szóval ezt így nem lehet igazából szavakba önteni. Aztán így telt 4 év, és akkor egyszer javasolták, hogy akkor megpróbálnám gyermekre habra. És akkor én olyan állapotban voltam, tényleg, hogy ilyen szinte minden mindegy alapon azt mondtam, hogy jó, elmegyek. Nem hittem benne, akkor már úgy mentem erre habra, hogy elmegyek, megpróbálom, de hogy ez úgyse fog sikerülni, szóval hittem magam a spangit, hogy jövök egy hónap múlva. Én adtam magamnak 30 napot, szóval úgy voltam be, hogy 30 napig, ha fát vágnak a hátamon, azt is ki fogom bírni, de hogy úgy akartam megpróbálni, hogy azt tudjam mondani magamnak is, hogy én ezt megpróbáltam. És úgy ott oda mentem, hogyha történik velem valami, ez kurva jó, ha nem, akkor meg kinyírom magam, mert ebből elég volt. És akkor így történt. Szóval, hogy így. Fura volt megtapasztalni azt, hogy változnak az éjszakok, az ételnek van íze, tudok aludni, el tudok lenni emberek között úgy, hogy nem állandóan ezt a zaklatottságot, meg ezt a kívülállóságot érzem. És azt gondolom, ez egy tök fontos dolog volt, hogy minden cuccos életében van egy ember, vagy talán több is, aki ez így viszonyítja magát, hogy hú, én még rendben vagyok, Kovács Misti, a kurva gázban rándan szétcsapja magát. És ez nekem is volt, nyilván az életemben volt egy lány, egy ismerősöm, és azt gondoltam, hogy na, ő az, aki a büdös életben nem fog leállni. És ott voltam Kovács színáján, és egyszer csak így beállított, és egy éve tiszta volt, és tényleg így leesett az állam. Azt tudni kell, hogy akkor én 4 napja voltam a rehabon, kajak elvonásban, szárazon. Ott szárazon visszérezt át az ember. Egyszer csak megjelent, hogy ez a csaj is egy éve tiszta volt, és semmi más nem fogtam abból, ami történik, hogy nem lesz hihetetlen. És akkor egy darabig ez a dac itt, hogy hát ha neki megy, akkor neki is mennie kell, szerintem ez nem lehet kérdés. És akkor utána így szépen lassan megtapasztaltam azt, hogy basszus, tisztán is lehet élni. Talán nekem is fog tudni működni, és hogy és az élet szép tulajdonképpen. Nagyjából ennyi. Az én leépülés történetem, meg ahogy elkezdődött a felépülésem.
És mennyi időt volt ellen rehabon?
Hát összesen volt úgy, hogy először összesen 10 hónapot. És akkor még 5-öt egy félutasban. Egy félutasházban. Mert azt tudni kell, hogy oda mentem, természetesen vittem magamat magammal, és vittem magammal ezt a füvet is. De hát olyan szarul voltam, hogy elszarogattam ott az első pár napban a rehabon. Szóval ez tűnhet ilyen rajságnak, de nem rajság volt, szóval annyira nem vágtam, hogy hol vagyok, hogy este a szobában a paplan alatt szívtam. Szóval ez így, nekem ez hónapok múlva esett le, vagy egy hónap múlva basszus, hogy ez mennyire nem odavaló, és hogy mennyire elmebeteg dolog. És egyszer, amikor ez így valahogy beütött, különben, hogy mit csináltam, akkor ezt így elmondt, vagy felfogtam, és akkor így elmondtam, és akkor mondták, hogy akkor most kocs, de visszajövetek. És amit nem tudtam, szóval vissza is, ezt éreztem, hogy 22 év cuccozás után, 57 nap, szóval így tök emlékszem, az így édes kevés. És akkor persze jött az alatt a 3 hónap alatt, amíg mire visszamehettem, én megtapasztaltam mindent, amit ott mondtak, az úgy van. Hogy nem kell visszamenni ugyanabba a környezetbe, nem kell cuccosok közé menni, gondoltak én bármit, és ez nem pusztán azon múlik, hogy én nem cuccolok, hogy az akarat erőn kurvára nem azon múlik. Egyszerűen változtatni kellett pár dolgon, hogy tiszta tudjak maradni, és akkor én visszamentem utána, amikor letelt 3 hónap utána, mert hogy mondjam, az ott dolgozóknak túl sok dolga nem az, hogy nem volt velem, volt rengeteg, de hogy bennem nem kellett azért küzdeni, hogy öreg beteg vagy, és hogy hogy változtatni kell ezeket, én már benyeltem addigra, és ezért szóval könnyű dolgok is volt velem. Nekem magammal már jóval nehezebb, hogy akkor ki is vagyok én valójában, meg mit gondoltam magamról, és hogy ehhez képest mi van.
De az 7 nap azt a tudással telt, amikor kijöttél?
Ja, mert a 3 hónap a 2 rehab között. Nem, szóval konkrétan az volt, elmentem, akkor egybe átmentem egy másik rehabra, de az nem úgy működött, ami nekem ilyen működőképes volt. Nyilván megszoksz valamit, mert megtapasztalod azt, hogy valahol embernek néznek, akkor utána nehéz egy másik rendszerbe beilleszkedni. És ott voltam 30 napig, és akkor már eljöttem, és akkor nyilván egy pár hétig ezt tudtam tartani, de hát szóval azt az állapotot, amikor tiszta vagy, de nincs öröm az életben, azt nem lehet túl sokáig elviselni. És hogy ezt a 22 évet ebben nem lehetett benne fölülvénni, hogy 7 nap alatt tisztek egyértelmű, és akkor nyilván elmentem egy koncertre, egy óra múlva ott volt a kezemben a spangli, pedig nem akartam cuccodni. És miután ott volt a kezemben a spangli, akkor nyilván jött a többi is, mert hogy jön. De hogy ez végig ott volt bennem, hogy ez nem lehet igaz, hogy én nem akarok, és hogy mégis. És akkor az ilyen kinkeserves időszak volt, hogy bírtam pár napot, aztán megint bírtam pár napot, megint. És ez kurva nehéz, azt a tehetetlenség elményt megélni, ez szörnyű.
Igaz, hogyha valaki egyszer megcsinál egy nagyobb rehab időt, akkor utána már nem lesz ugyanaz anyagos, mint aki előtte volt?
Hát ez annyiban tud igaz lenni, főleg, ha egy olyan rehabon vagy, mint ahol én is voltam, ahol azt mondták, hogy fél öreg, te nem egy akarat gyenge fasz vagy, mert elnézést, hogy így fogalmazok, hanem beteg vagy, ez nekem az volt a megváltás. Amikor ezt hallottam, mert oké, hát a beteg vagyok, és ezt lehet kezelni, akkor talán nekem is van esélyem. De hát azzal, hogy nem tudtam mit kezdeni, érted, hogy előtte így te jártam ambulanciákra, még ennek is mondták, hogy ezt akarni kell, meg mit tudom én. Hát basszus, hogy nekem volt 4 év, amikor nem akartam cuccozni. És azt, hogy ezt így ültem nyilván csoportokon, és hogy kaptam ebből a betegségtudatból, hogy egyetlen mi is az a betegség, és hogy mik ennek a törvényszerűségei, és hogy ebből szint saját életemben láttam, azért az így valahol megnyugtatott, hogy basszus, ez tényleg így van, és akkor ebből lesz kiút. És ez különben megmérgez az ember anyagozását. Amikor így ülsz emberekkel szemben, és akkor így mondják, hogy fia öreg, ha ezt így csináld, akkor ez lesz. És te nem érted, hogy miért mondják ezt, azért mondják ezt, mert tök ismerik ennek a törvényszerűségeit, és akkor egyszer csak azzal szembesülsz, hogy ez tényleg úgy van. És annál szörnyűbb érzést nem tudok elképzelni, mint ami abban a 3 hónapban történt vele, amikor ott vagy egy helyzetben, és akkor volt segítődnek a hangja megy a fejedbe, hogy ugye megmondtam, és fú, ez pokoli. És akkor egyszer azzal szembesülsz, hogy azt, hogy nem istenek tényleg, de hogy valahonnan tényleg tudták, hogy ez fog történni velem. És ők meg ezért tudták, mert ezeket a dolgokat tök jól ismerték. És én tényleg nem tudtam utána úgy cuccozni, de azt látom, az emberek nagy része sem tud. Aki mondjuk eltölt egy 2-3 hónapot, és ebből valamit kap, és bármennyire ellenállók különben az emberek, mert utána meg voltam segítő, dolgoztam ott, azért ez így beszivárog az emberek fejébe, meg beszivárog az is, hogy lehet tisztán is élni, meg hogy jó úgy fölkelni, hogy nem vagyunk szarul, nincs elvonásunk, és jó úgy fölkelni, hogy hozzá tudunk szólni emberekhez, meg hogy hozzánk szólnak emberek, és hogy ebben tud öröm lenni, azért ez meg tudja mérgezni így összességében a cuccozást.
Mennyi idő múlva jönnek az első nagyon pozitív visszacsatolások az élettől?
Szerintem az emberenként változik. Nem, szerintem ez pont egy olyan dolog, amire nincsenek ilyen nagyon konkrét dolgok. Nekem már ez is elég volt, hogy úgy kelek fel, hogy nincs elvonásom. Ez még a mai napig is különben, amikor reggel fölkelek, és nem az van, hogy fáj a lábam, meg hogy azon agyalok, hogy mi lesz. Ez számomra annyira megnyugtató, és annyira jó dolog, hogy akkor tudom csinálni a saját dolgomat, és nem egy ilyen hihetetlen kényszer vezérel, hogy akkor most menni kell és csinálni kell. Ez nekem a mai napig öröm. Szóval azt gondolom, hogy valaki minél inkább elmegy a végéig, annál inkább tudja értékelni ezeket a kis dolgokat, mert sok mindent el lehet veszíteni tényleg. És hogy van, aki cuccozza az egész életét. Család, lakás, minden. Fura módon amikor én elmentem rá, nekem volt pénzem, volt telefonom, csodálkoztak is, hogy mit keresek ott, de én meg lelkileg voltam teljesen padlón, szóval annyira kiürültnek éreztem magam, hogy engem ez itt oda, szóval az, hogy kinek mi a mély pont, az is emberfüggő. Konkrétan például Kovácsinán dolgoztam már segítőként, jött egy srác, egy író gyerek, akinek már elindult a karrier, és beszívva nyomott egy izét, dilített a gépjén, tudod, egy ilyen formacét. És amit előtte írt 10 évig, az eltűnt. És a többiek nem akarták fölvenni, hát ez csak egy spanglés basszus. Hát én meg mondtam, hogy ennél nagyobb veszteség, hogy oda vesztik 10 év munkád, ennél azért ritkán van nagyobb az életben. És akkor fölvettük. Szóval azt mondom, hogy arra gondolok ezzel, hogy azért ezt se lehet ilyen sablonokkal kezelni, hogy mindent el kell veszíteni. Nem, basszus, van akinek több más tud lenni a mélypont, vagy az a veszteség élmény, ami miatt azt mondja, hogy abba hagyja, mint egy másik embernek. És vannak, akik az utcán élnek, basszus, mindent elvesztették, de mégsem akarnak leállni. Szóval ilyen is van.
Kicsit beszélsz az 5 hónap félutasáról?
Azt én így tudtam, vagy én addigra azért már leesett, hogy rehabon kúrva könnyű tisztának lenni. Szóval benn vagy egy védett környezetben, olyan emberek között, akik egy fél szavakból értetek egymást, és ez egy viszonylag könnyű történet. Attól függetlenül, hogy rehabon nem könnyű lenni, mert itt mert egyszerűen így szembesülni magunkkal, vagy azzal is azzal, hogy milyen vagyok, hogy én gondoltam magamról valamit, ehhez képest milyen tök nehéz megmondani, basszus, hogy 16 éves lehennek, hogy haragszom rá. Szóval azért ezek nagy pofonok az élettől. Úgyhogy így tök találkozom magammal, és akkor úgy voltam bele, hogy ahhoz, hogy tiszta tudjak maradni, kell a fokozatosság, és javasolták, hogy menjek a félutasba. Én meg akkor mondtam, hogy oké, megyek 3 hónapra, aztán meglátjuk, hogy mi lesz. Még ezt tudtam, hogy ugyanúgy, mint az elején, hogy 3 hónapot ott bírni fogok. Hát ott is szabályok vannak, meg azért nem annyira szabad, jóval szabadabb, mint a rehabon, de hát ott is azért vannak keretek, és akkor végül 5 hónapig ott maradtam. Mert hogy jó volt, hogy ott is egy viszonylag védett környezetben vagyok, meg hogy tudok onnan építkezni, és akkor úgy tudok már onnan elköltözni, hogy van hova. Akkor van egy biztos hátterem, meg 5 hónap alatt tudtam pénzt gyűjteni, stb. Stb. És ebben ez egy tök nagy biztonságot adott. És mindenben egy félutas azért erről szól, hogy ne az van, hogy a rehabról kikerülve, ott dobbantasz a nagy semmibe, hanem hogy oda tudjál menni, ahova szeretnél. Nekem például az itt tök fontos dolog volt ott, hogy majdnem 1 év közösséges de után én úgy voltam rá, hogy elég volt. Szóval én szeretnék külön költözni, vagy maximum a csajommal összeköltözni, de hogy én most már szeretnék egyedül lakni egy lakásban, hogy legyen egy intim terem, vagy egy magánszférám, ami azért egy rehabban nincs. Egy fél utazsban már inkább van, de utána úgy voltam vele, hogy szeretnék, és ezt meg tudtam úgy tenni.
Azért te akkor is, és most is azért a punk szélem egy ikonként vagy azért jelen, és hogy nagyon sok mindenki ismeri a munkásságot. Akkor, amikor visszatérsz a rehabról és a félutas házból, akkor azért gondolom az a találkozás ezzel a színával a sok kérdés felvetett, ahogyan tovább.
Nem, ez már a rehabon felvetődött. Szóval az a rehabon kiderült, hogy 2 dolog van, amiről nekem a rehab szólt leginkább. Az egyik a zenélés volt, hogy fog zenélni tisztán, vagy előtte nem tudom hány évig, sőt, azt kell mondjam, szinte soha nem voltam tisztán színpadon. A másik egy párkapcsolat volt, ami életemben először összejöttem tisztán egy lánya, azt gondolom meg is találtam így azt a nőt, aki lehet, hogy egy fellengzős hangzik, akit az Isten nekem teremtett, meg ilyen neki. És hogy bele meg így összejöttünk, azt elkezdtünk cuccozni együtt, és 3 hónap alatt ki is nyírtuk egymást majdnem, és akkor ez a 2 dolog volt, amire mondtam, hogy én, nekem rehabban abban segítsenek, hogy én ezt, ha tiszta leszek, meg szeretném próbálni. De hogy abban segítsenek, hogy ebben nekem ne kelljen visszaesni. És én ezt így kerekperecki is mondtam, és mondták, hogy ez így korrekt. Akkor nézzük, hogy tudok ezzel a 2 dologgal úgy együtt lenni, hogy tiszta tudok maradni. És akkor ebben is megvolt a fokozatosság, hogy ne menjek vissza egyből zenélni, meg hogy igazából erősödjek meg annyira, hogy el tudom azt viselni a környezetembe. Nem a zenekarban, az pont egy olyan tiszta terület volt, hanem hogyha elmegy egy koncertre, ott mindenki használ valamit. csomó ember van, akinek ez tök tud menni, tehát hogy elmegy egy koncertre, megiszik egy-két-három sört, vagy akár ezen a koncerten tizet, aztán másnap elmegy dolgozni. Vagy akár spamozik, vagy akármi, de hogy... És hogy ezt hogy fogom tisztán csinálni? Mert meg a párkapcsolat volt egy ilyen dolog, hogy akkor hogy fogunk együtt élni, vagy az előtte nem nagyon volt példa arra, hogy két ember, akik előtte együtt cuccoztak, azok tisztán és együtt tudnak lenni. És akkor én kivártam ezt az időt, hogy megerősödjek meg. Én nem is nagyon kerestem a többieket. Amikor meg másfél éve tiszta voltam, akkor megkerestek, hogy nincs-e kedvem zenélni. Mondtam, hogy kedvem lenne, de én most éppen Pécsen élek. Nincs gitárom, és hogy meg úgy tiszta akarok maradni. Aztán lett gitárom, meg akkor nem volt énekes a zenekarban, akkor lett énekes, és akkor elkezdtem ezt így óvatosan. És nyilván engem nem nagyon lehet, hogy senki tisztán, szóval elmentünk a próbahelyre, és így automatosan tolták a számba a spanglit, mert hogy előtte erre mindig kapható voltam is. És nagyjából egy év volt, mire megszokta a környezetem, hogy ez nem egy múló szeszély, hogy én nem cuccozok basszus, hanem hogy egyszerűen ez van. És akkor azok ilyen dolgok voltak, amire így fel kellett készülnöm, mert tudtam, hogy ez lesz, hogy egyszerűen tudjam azt mondani, hogy nem. És így ment.
És kinek volt nehéz, nekik vagy neked?
Hát, félfelé nem is tudom. Nekem az első pár alkalom volt nehéz, tudod, hogy amikor nekiálltak magyarázni, hogy beszélgettünk, hogy mi van velem, és akkor mondták, hogy de egy nem fog megártani. És érted, most ezt így magyarázni nem függő embernek, hogy de öreg, nekem egy meg fog ártani. Mert ha beszívok, akkor utána, amúgy sem ez volt a kedvencem, szerettem szívni, de akkor utána vagy az OP-átok jönnek, vagy a Cox, mert hogy én szeretem így a maximumot kihozni a helyzetekből, és ez nekem meg nem fér bele. És inkább ez volt nehéz, hogy nem nagyon értették ezt. Én mondjuk nem is kezdtem el magyarázni, csak egyszerűen mondtam, hogy nem. De hogy miért nem? És akkor elmondtam ezt egy mondatban, hogy azt mondja, hogy nem tudok egyet, de tudsz. De én nem tudok. És akkor ezzel ezt így rövidre zártam. Aztán voltak ezen megsértődött, meg voltak ezt, hogy hülye vagyok, mások meg így lassan elfogadták, hogy ez a csákó, több mint mi volt vele az elmúlt években, most már nem cuccozik. És nekem egy idő után ez nyilván a jó volt, hogy ott is meg tudom tenni, mert hogy azt gondolom, az egy tök jó dolog, hogy nekem amikor leálltam, akkor nem kellett keresni, hogy mi az a hobbi, most idézőjelben a zenél, és nekem több, mint hobbi, amiben kiélhetem akár most nem veszhetjük függőségünk, de amiben tényleg tudok önmagam lenni, ki tudom adni magam, meg tudok nyilvánulni úgy, ahogy máshol nem. És ez nekem adott volt, csak hát ezt meg kellett valahogy szoknom, hogy ez milyen. És például az első koncertünk az ijesztő volt, hogy az Ex-Kultiban, nyilván nem tudom hány éve nem koncertezett az AMD, egy teltház, ami egy kurva jó dolog. De hogy előtte én nem álltam soha a színpadon tisztán, és egyáltalán az a szembesül, hogy igenis van bennem ilyen koncertruk, meg izgalom, és hogy erre nem kell beállni, vagy nem kell inni, és amikor vége van a koncertnek, érted, és én tényleg ilyen, azt kell mondani, hogy másfél órás őrület. Ez tényleg az volt, amikor hogy vége, és akkor bemegyek a vizes színpad, meg is leülök, az iszonyat üresség, ami első körben ijesztő volt, mert ugye erre mindig szívni kellett azonnal, vagy valamit tolni rá, és hogy nem, ez kurva jó dolog, hogy ki tud belőlem jönni minden feszkó, és hogy ez a béke igazából, ezt így megtapasztalni, és az és jó volt, hogy erre engem felkészítettek, hogy ilyen lesz. És ugye erre nem kell használni, hanem ez igazából jó dolog.
És te józanságod és felépülésed az hatott egyébként ott a mikrokörnyezetedben? Tehát indukáltad mondjuk másokban is változást?
Hát ezt olyan nagyon nem tudom. Ez nyilván, hogy ez évek kérdése volt, mire előfordult, hogy valaki megkérdezte, hogy ezt hogy csinálom. Meg hogy miért is. Egyáltalán. De hogy nyilván is, hogy ez lett a munkám is, hogy segítő lettem később, pedig nem akartam az lenni, és hogy én is egy csomó mindent tanultam erről, szóval én nem nagyon kezdtem el avajgatni az embereket, mert meggyőzni őket arra, hogy ez milyen kurva jó. Ha megkérdezték, elmondtam, ha nem kérdeztek, akkor meg ennyi. Némely barátom volt, aki eleinte furcsálta, hogy én nagyon jól el vagyok most már emberekkel, egy-két-három sörig, szóval nem zavar, hogyha környezetemben használnak. időnként elmegyek egyedül is egy koncertre, hogyha éppen nincs barátitársaságunk valaki kiállni, vagy nem is tök jól tudom érezni magam. Inkább nekik volt furcsa, érted, hogy mit tudom én, a harmadik sör után mondtam, hogy na sziasztok. És ezt eleinte nem értették, hogy miért, de hát én tiszta vagyok, ők meg valami tök más hullámhosszon kezdenek lenni mondjuk a negyediktől. amiben ők mondjuk is mosolyognak azon, hogy Péternek X a lába, de nekem akkor az már nem vicces. De és akkor így ezt megszokták, hogy egy idő után tudom azt mondom, hogy sziasztok. De ez nem azért van, mert nem bírom őket, nem azért van, mert megsértődtem, vagy megbántottam, hanem egyszerűen azért, mert hogy egyszerűen más hullámosszon vagyunk, és én ott tudom jól érezni magam igazából, akikkel így egy hullámosszon vagyok.
Mikor indult a segítővé várásod, hogy ennek tudatosan vagy hivatásszerű?
Ez, én nagyon jól, bármi fura, én nagyon jól el voltam azzal, hogy Pécs mellett a cégnél kertépítőként dolgozom. Zéro felelősség, megmondják, hogy tedd ide, én oda teszem, egy látványos munka, és igazából engem kerestek meg a Rahabról, ahol leálltam, hogy nincs a kedvem hozzá, és hogyha már van ez a készségben nem a zenével kapcsolatban, ezt mondom, ilyesmire fordítani, ami másoknak is hasznos lehet, és nem értettem, hogy mi van különben. És akkor elmentem, tanultam zeneterápiát. Nyilván, mint minden embernek, aki Rahabon van, megfordult a fejemből, hogy egyszer segítőnek lenni, de hát ez körülbelül, és ezt egyszer kimondtam, amikor fél éve tiszta voltam, de nálam ez ilyen kósza izé volt, mert én elég gyorsan átláttam, hogy a segítőség nem arról szól, hogy basszus, kijön valaki a Rahabra, és megmondja a tutit, aztán hazamegy. Szóval azt én saját magam is éreztem, hogy az, hogy én tiszta vagyok, abban iszonyat sok munkája volt ott a segítőknek. Szóval tényleg, amikor próbáltak átjutatni nekem valamit, és próbáltak így, úgy, amúgy, és volt, hogy csak a tizedik mentált, és hogy nem adták fel, mert úgy gondolták, hogy ez fontos dolog, és csinálták, és akkor kitalálni, hogy hogy lehet hozzáférni az emberhez, azért ez melós, meg egyébként tök kreatív munka, és tök szép, de akkor is melós. És ezt én magam is tapasztaltam, és én ezért nem is nagyon vágytam, nem is azt mondom, vágytam, hanem nem találtam, nem gondoltam magam arra alkalmasnak, mert értem, amikor 22 év után kitisztulsz, akkor franc akart másokkal foglalkozni. Egyszerűen élvezni akartam azt, hogy jó élni. És akkor utána, amikor én megkerestek, akkor mondtam, hogy jó, elmegyek. És akkor tanultam zeneterápiát, és akkor visszamentem a Rahabra, és akkor ezt csináltam egy ideig. Meg utána elkezdtem színház terápiás képzésbe járni. És akkor igazából beszippantott, vagy nem is tudom. Sokan azt gondolják, hogy milyen nehéz függőkkel dolgozni, de különben még meg azt gondolom, hogy ha ismered a függőséget, akkor meg nem nehéz velük dolgozni. Meg lehet találni a hangot velük. És nyilván nekem könnyebb abból szerint, hogy én is cuccoztam és villámgyorsan tudok ráhangolódni emberekre, de hogy egy barátom szoktam mondani, hogy aki meg ráadásul tud idős gondozó, én meg arra mondom azt, hogy az egy iszonyat nehéz, nekem meg az nem lenne. És ő szoktam mondani, hogy basszus neki, meg ezt nem érte, hogy tudtam ezt így épészet csinálni, mert hogy mert látja, hogy ez tök nehéz. Nem, mert azt gondolom, mind a két munkának megvannak így a idézőjebb a fogásai, és hogy ezt így meg lehet tanulni, és egyébként meg tök sok sikerélmény van benne, mert hogy lehet tudni különben, amikor leülök egy ember akár munkájában dolgozni, hogy lehet tudni, hogy kitől mit lehet elvárni. Nem látok bele csodákat egyből egy emberbe, hogy na ezt tudja, hogy le fog állni, miközben azért jól látható, hogy nem tartott, hogy még lejön és van pár köre. Akkor így tudod, hogy mit választ tőle, és nincs ez a csalódás, mert rád a tehetetlenség élmény, hogy te segítenél neki, de hát ő nem bevő rá. Persze, hogy nem bevő rá, mert tudsz, hogy kurva jó. És általában akkor vevők rá az emberek, ha leálljanak, hogy akkor már vannak ennek így következménye, hogy néha megfordul a fejükből, le lehessen. Talán most letenném, és ezeket a pillanatokat lehet elcsípni a munkába. És azt mondja, ez egy olyan nyomozás különben. Lizgi. És azért nem unalmas, mert minden ember másza. Függőségben ugyanazok az emberek, szóval mindenkire ugyanazok a törvényszerűségek vonatkoznak. De ettől függetlenül nyilván máshonnan jövünk, másképp nevelkedtünk, szóval más hozunk otthonról. És ennek nyomán meg így tök izgalmas tud lenni az a munka, hogy férek hozzá valakinek a lelkéhez, mert azt kell megfogni igazából.
Sokak szerint, amikor valaki alkotóként, művészként cuccodik, akkor utána, amikor abba hagyja, akkor elszáll a spirit, elszáll a tehetség, kiüresedik. Az esetben nem ez történt. Hogyan tudsz? Mit tudsz valahogyan annak segíteni, aki hasonló helyzetben van, mint te, és mondjuk alkotó vagy művész, és attól fél mondjuk, hogy el fog veszni a spirit?
Én azt gondolom, hogy tudok, és nem csak azt gondolom, hogy ez a tapasztalat is. Mert ugye dolgozom két alapítványnál, meg dolgozom magánpraxisba is, és ott jönnek hozzám zenészek. Nyilván, mivel én zenélek, és akkor így kihez forduljanak, ha nem egy volt cuccos zenészhez. És azért ezt lehet láttatni velük, hogy a cucc egy ideig talán segít. Sőt, nyilván ad egyfajta illúziót, hogy jobbat tudok alkotni, mint tisztán, de hogy azért, amikor beszélgetünk, egy csomószor kiderül, hogy nagyon sok zenésznél van, nagyon sok zenész mesélte ezt, hogy mit tudom, hogy leültek be, izé kokszozva, most éppen az a legdivatosabb szerve, hogy befőzve egy izé, lementek a próbájára, tudod jammelgetni, és úgy mentek hozzá, hogy basszus, megcsináltuk a legnagyobb számot, meghallgatták másnap, és így fogták a fejüket, hogy nem áll. Szóval ez szörnyű. Szóval nem sok minden használható belőle. Szóval általában mindenkinek van ilyen története, és valahogy ez azért így, ezen keresztül át lehet juttatni, hogy az néha segít, de egy idő után inkább rombol. Mert nem tudunk annyira odafigyelni arra, amit csinálunk. Igazából többiekkel se tudunk úgy törődni, és egy zenekar azért kevés kivételvel úgy tud működni, ha mindenki tud hozzátenni. Nyilván vannak egyszemélyes projektek, ahol egy valaki csinál mindent. Ilyen is előfordul, de azért én inkább olyan emberekkel dolgozom, akik zenészek és zenekarban tudnak tevékenykedni, vagy hozzá egyelőre inkább jöttek, és hogy tiszta az ember, és így valahogy így elfogadóbb a másikkal is, és hogy nem gondolja azt magáról, hogy mindent csak én tudok, és be tud fogadni külső infókat, meg akár részrevételeket, akkor neki is könnyebb válik különben az élete. És hogy meg színesebbet is tudnak alkotni, szóval azt gondolom, lehet valaki bármennyire tehetséges, azért kevés olyan zseni van, aki egyedül össze tud rakni mindent. Szóval tényleg, aki által cettű érted, összerakja a zenét, a szöveget, a képvilágot, mindent, ami a zenekarra jár. Viszont fárasztok különben, hát, és tényleg ennyi mindenben profinak lenni azért az nehéz. Márpedig azt gondolom, hogy abban csinálsz zenében főleg azért valamilyen szinten profinak kell, és ezt nem arra értem, hogy Paganininek kell lenni a hangszerem, mert valami profi hozzáállás meg szükséges ahhoz, hogy jól tudjál alkotni. Szóval, és általában megtapasztalják, visszatérve a kérdésedre, hogy igenis ez tisztán is tud működni. Tehát egy kicsit mélyebben kell magukban nyúlni, a saját lelkükhöz, meg az érzéseikhez, és de hogy tök jól tud működni. Arra nem beszélek különben, hogy a zene meg egy ilyen tök jó hárítás is. Hogy ki tudom zenélni magamból az érzéseimet.
Közönség tud róla, hogy józan zenészként vegyek?
Hát szerintem azért már elég sokan tudják. Hát nyilván például szembe tűnő nekik is, hogy úgy régen, mit tudom én, összetörve és ez a, és mondjam, álltam a színpadon, ehhez képest azért, amióta tiszta vagyok, azért leginkább csak mosolyogni szoktam.
De ezt érde nekik szerintem?
Nem tudom.
Érdekel téged, hogy példál?
Fú, hát nem, annyira nem. Nem, mert hogy csomó ember tud szociálisan fogyasztani, és hogy akkor miért ne? Akit meg érdekel, különben azok még néha meg szokták kérdezni, vagy így megkeresnek, hogy csinálom, de hogy én ezt magamért csinálom. Szóval. És nincs bennem ezzel ilyen küldetéstudat, ez most az egész világra át kell terjeszteni, hogy milyen kurva jó tisztán élni. Nyilván, aki szenvedett a cuccozástól eleget, az azt fogja mondani, hogy fú, tényleg ez nagyon jó, mert azt gondoltam, hogy ebben bele kell halni. Akinek már megy az élete ezzel, hogy így szociálisan tud fogyaszgatni, az meg miért állna lehet? Tényleg cuccozni jó dolog. Aki tud. szociálisan cuccozni, akinek nem aznak, meg idő után pokollá válik, és hogy nekem valószínűleg ezt kellett elfogadni, hogy ez így működik. Innentől kezdve meg hát nekem jó volt a színpadon tisztán, vagy egy koncerten tisztán, és innentől kezdve engem nem nagyon érdekel, hogy más erről mit gondol. Hogy most példa leszek ettől, vagy nem, hát tudom én.